Sziasztok, Nagy Bálint jezsuita vagyok, és ez pedig itt a Monserrat jezsuita vlog új mai adása, ahol nagy szeretettel köszöntöm Vizi Elemér atyát, rendtársamat, volt tartományfőnökünk, provinciális atya, istenzott Elemér itt a Monserrat jezsuita vlogban.
Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Jó, hogy itt vagy. 6 év provinciális tartományfőnöki szolgálatod után. Tegnap érkeztél haza a Szentföldről, ott voltál több hetet Jézus nyomában. Mondd azt pár szót, hogy érkeztél most?
Magammal hoztam ezt a világot. Most, amikor olvasom a Szentírást, az Újszövetséget, meg az Ószövetséget is részben, ugye másként látom, másként értem, mert benne vannak a helyek, földrajzi települések, tájak, nagyon-nagyon szép. Hát az volt a szándékom ezzel az zarándoklattal, hogy a 6 éves szolgálat után hát egy picit így távolságot is vegyek, meg el tudjak engedni dolgokat, letegyek dolgokat, meg hát előre is tekintsek, fölkészüljek az előttem álló feladatokra. És úgy tűnt, hogy a Szentföld egy olyan irány, ami mind a kettőre így választ tud nekem adni. Régóta foglalkoztatott, hogy eljussak a Szentföldre, de valahogyan most jött el ennek az ideje. Régóta foglalkoztatott, hogy elmenjek egy hosszabb zarándokútra, gondolkodtam a komposztelai útba, de aztán valamiért úgy mégis attól úgy elmozdultam, és inkább a Szentföld irányába tekintettem. Egyedül voltam. Ez pedig ugye magával hozta azt, hogy az zarándokként persze nem voltam mindig úton gyalog, hanem megszálltam, meg van egy Jeruzsálemben egy házunk, ahol megszálltam, és aztán onnan én csillagtúra szerűen, vagy éppen busszal, vagy ahogy autóval, vagy vittek, vagy mentem, valamilyen módon így körbe tudtam járni, de gyalogoltam is, úgyhogy annak megfelelően, hogy magam kellett keressem a tömegközlekedési eszközöket, hogyan jutok el egyik helyről a másikra, hogy megértessem magam. Így közelebb kerülhettem az emberekhez, de ugyanakkor így segített is abban, hogy a figyelmem az ott maradjon a jelenlétben, és hogy magam keressem, magam találjam meg a helyeket. Ennek lehet egy szegénysége olyan oldalról, hogy hát lehet, hogy sok információt nem kapok meg, amit mondjuk egy zarándok vezető elmond a csoportnak, de viszont megvan az a szépsége, hogy így magam találok meg helyeket, magam fedezem fel, el tudok időzni a saját ritmusom szerint.
És találtál ilyen helyet, ami kiemelkedik ebből?
Volt, igen. A leginkább talán azt mondhatom, hogy a Táborhegy volt, ami legközelebb került hozzám. Maga csendjével, békéjével, nyugalmával egy nagyon-nagyon szép hely. Nehezen jutottam el oda, nagyon sok akadályt le kellett győznem. De ez volt a legszebb is. Tehát valahogy úgy látszik, a kettő összekapcsolódik, ahol nagyon sok akadály van, hogy ne feladni, próbálkoztam, gondoltam, hogy minden tőlem telhetőt megteszek. És hogyha azok úgy sikerülnek, akkor azt jelenti, hogy oda kell mennem, ha nem, akkor el kell engedni. A másik szép hely, talán amit megemlítenék, közel került hozzám, inkább így a békéje miatt, az a Getsemáni kert, ahol a zarándoklatom végén elvonultam 3 napra. Csendben lenni, imádkozni, reflektálni, hagyni dolgokat, leülepedni. Meg hát persze azért mondhatnám további helyekként, hogy ott van a Szent Sír, az utolsó vacsora terme. Ezek mind nagyon fontosak voltak is számomra a hitem szempontjából is meg. Meg ami szép volt, hogy ugyan mentem és zarándokoltam, de mindig érzékeltem a vezetettséget. És ez így valahogy jellemző az én életemre, hogy az Úr vezet. És itt is megvolt. Tehát, hogy amit kaptam, amit mutatott, ahova eljutottam, ahogy eljutottam, ezek mind valahogy a részei annak, ahogyan ő munkálkodik, ahogyan vezet, ahogyan így segített engem. És kicsit úgy éltem meg, mint amikor egy barát megmutatja egy barátjának az ő saját földjét, hogy hát ő hol is élt, hol is járt.
Erdély vagy, a gyökereid otthon vannak Székelyföldön, és csak akik most így bekapcsolódnak a vlogba, vagy követik ezt a vlogot, lehet mondani egy pár szót a te vezetettségedről, hogy téged vezetett az Úr először papság felé, utána eljött majd a jezsuita Jézus társának lenni. Mit tudsz mondani erről a vezetettségről gyermekként, vagy hogy jutottál el így a papi hivatás felé?
Hát én már gyerekkoromban szerettem volna
papi. Te is?
Tulajdonképpen a szüleim dolgoztak így az anyagi nagyszüleim neveltek, náluk laktam ugyanabban a faluban, 6 éves koromig onnan jártam ugye óvodába is, és hát ők vallásosak voltak, eljártak a templomba, elvittek engem. Ebből adódóan valahogy így megfogalmazódott bennem ez a vágy, nem tudom, hogy mi érintett meg, de úgy valami szépnek gondoltam, és mindig az volt bennem az elképzelés, hogy hát ugye a papbácsi, aki vasárnap misézik, hát ő tulajdonképpen egész héten a Jóistennél van, és akkor vasárnap eljön és elmondja az embereknek, amit hallott.
De jó.
Aha. És ez úgy szimpatikus volt, ugye, hogy hát ilyen kapcsolatban lenni a Jóistennel. Aztán valahogy ez volt a gyökere, nyilván változott, átalakult, formálódott, újrafogalmazódott, de hogy a gyökér az itt van, és aztán így, hát innen így mentem tovább azon az úton, amelyre meggyőződésem szerint az Isten meghívott, tehát hogy nem én választottam, hanem én hiszek abban, hogy ez egy hívás, és hogy tényleg, amikor bele tudunk állni abba, ami a miénk, ami feladatunk, ami hivatásunk itt az életben, akkor a helyünkön vagyunk, és jól vagyunk benne.
Hogy lehet ezt a hívást megfogalmazni? Ez a fajta vezetettség, amit átélsz egy zarándoklat alatt, hogy ő megmutatja neked, ahol ő él, vagy a táját, vagy a hivatásunkban is már gyerekként valamit érzékelünk ebben, ami odavonz.
Mindig van egy titka. Tehát nehezen lehet ezt úgy nagyon-nagyon leírni, és racionálisan feketét a fehéren kimutatni, de hogy mégis amikor így a hivatás megtalál, akkor annak van egy öröme, van egy békéje. Szeretem, tehát szeretek abban ott lenni. Érdekel, vonz, elidőzök, odafigyelek, kedvem van hozzám. Ezzel együtt lehetnek nehézségek, kihívások, lehetnek félelmek bennem, hogy jaj, de vajon tudom-e tenni, megfelelek ennek a feladatnak, de hogy közben érzem a hívást, hogy ebben van valami belső érintettség, valami, ami belül mozgat.
Igen.
De ugye ezt nehéz azért így egyértelműen elmondani, hogy ez pontosan mi is.
Jezsuiták felé mi vonzott téged?
Tulajdonképpen a két dolog, mind a kettő kapcsolatokról szól, sőt mondhatnám, hogy van egy harmadik vetülete is. Az egyik az volt, hogy Nemes Ödön atya Gyulafehérvárra került a szemináriumba spirituálisnak. Ugyan nem volt nekem lelkivezető, mert én még az első másodévesekhez tartoztam, ő még a harmadévtől fölfele kísérte a szemináristákat, de a jelenléte nagyon nagy frissességet hozott a szeminárium életébe, ahogyan ő tanított minket imádkozni, ahogyan kedvet adott, tényleg tudott kedvet csiholni, úgymond bennünk ahhoz, hogy tovább menjünk az imádságban, hogy keressünk, hogy másként is megtanuljunk imádkozni. Ez így valahogy mélyen érintett. Hozzátartozott az is, hogy ő Japánból tért vissza, és hát nekünk egzotikus volt mindaz, amit mondott Japánról, mindaz, amit ugye föltárt, ahogy az életét bemutatta. Szóval nagyon sok élete dinamikát hozott be a szeminárium életébe. Ez így egy fontos mozanata volt. A másik pedig, mondanám úgy, hogy kapcsolatok, barátságok voltak barátaim, akik jezsuiták voltak, rajtuk keresztül így jobban betekintést nyertem a rendnek az életébe. Aztán később, amikor Németországban tanultam, szintén kapcsolatba kerültem jezsuitákkal. És akkor ez az a harmadik terület, amit a társaságtól kaptam még így szemináristaként, részben a nagy teológusok, akiket nagyon szerettem, Gáráner vagy Baltazár, az a jezsuita gyökereik, a vonatkozásuk, a lelki írók, Henri de Lubac atyát, Bulád atyát, ugye nagyon szerettem, de Meló könyvei, ezek így mind ilyen lelki táplálékot adtak számomra. És valahogy így fogalmazódott bennem lassan, folyamatosan. De ez nem volt egy ilyen hirtelen érés, hanem így született, ilyen több mozaik kockából tevődött össze, hogy hát valójában én ott látok egy utat, egy képet kirajzolódni. És ehhez nagyon sokat hozzáadtak a lelki gyakorlatok, mert hogy képzésem során nagyon sok ajándékot kaptam a lelki gyakorlatok alatt, és az élt bennem, hogy nagyon szívesen végezném ezt a szolgálatot, mivel én nagyon sokat kaptam és gazdagodtam, olyanok felé, akik szintén szeretnének elvonulni lelki gyakorlatokat végezni. Meg kell mondanom, hogy nem Szent Ignác volt az, aki nagyon vonzott engem, inkább idegen volt az ő katona, igen, katona kép élt bennem róla, és csak később ismertem meg az ő más vonatkozását is, ahogy ő tud valójában egy misztikus vagy egy imádkozó ember lenni, aki nagyon odafigyel, egy belső nagy szabadsággal tudott élni. De most, hogy a Szentföldről jöttem, hadd mondjam, hogy ott meg innen ünneplik 500 évét annak, hogy Szent Ignácot a ferences atyák hazaküldték a Szentföldről. Mert ő is elment jamborkodni. Mondhatnám, hogy Szent Ignác nyomában is jártam a Szentföldön. Gondoltam rá többször.
Lábnyomát is láttad Jézusnak, ahogy az a...
Igen. És Ignácra emlékeztem, hogy oda visszament, és neki ez egy picskájába is került még, ugye? Mert csak azzal tudta lekenyerezni a muzulmán őrt, hogy hát beengedje, és másodszor is megnézze azt a helyet. De hát ezt köszönjük a ferences atyának, hogy visszaküldték, mert azért beszélgetünk most itt egymással.
Mit jelent jezsuitának lenni, Elemér? Te hogy fogalmaznád meg?
Én legegyszerűbben azzal a névvel, amit igazából, amivel jelöljük a társaságunkat, hogy Jézus társának lenni. Uh-huh. Tehát jezsuitának lenni valójában ez számomra. És épp Jézusra, hogy így rácsodálkoztam így az utóbbi napokban, hogy micsoda erő, szabadság, jóság, irgalom volt benne, tehát ennek volt egy ereje, ahogy ő szabadon tudott az emberekkel bánni, találkozni. Az a jóság, ami benne volt, de az irgalom, amit szintén gyakorolt az emberek felé. Én azt gondolom, hogy jezsuitának lenni valami ilyesmi, hogy közel kerülni ehhez a Jézushoz, az ő társaként eltanulni tőle ezt a szabadságot. A szabadság mindig vonzott engem, tehát a diploma munkámat is, a teológiai tanulmányaim végén az emberi szabadságról írtam, és ezt a jezsuitáknál érzékeltem. Tehát így kívülről mindig azt láttam, hogy igenis, hogy a jezsuiták azért egyfajta szabadsággal élnek, ami engem megérintett.
Mi segít, ha itt valaki követi, vagy hallgatja most ezt a beszélgetést, és tényleg érintett ebben, hogy vonzó ez a szabadság, vagy Jézus közelében lenni, ahogy ő vezet, ahogy érint, hogy megmutatja, hol él, ahogy vezet bennünket az életünk útján, és erre a belső szabadságra meghív. Mi segít nekünk oda találni ehhez?
Azt mondanám, hogy a személyes kapcsolat Jézussal. Azt nyilván több módon lehet ápolni, de hogy a legfontosabb az imádság, hogy tudjunk az imádságra időt szakítani. Ezt szolgálják a lelki gyakorlatok, ugye, hogy kialakuljon egy személyes kapcsolat. Mikor valakit megismerek, akkor megértem a másik személynek a kommunikációs módját, hogy ő hogyan beszél. Lehet, hogy időre van szükségem, hogy megértsem, hogy ő hogy kommunikál velem, mit akar mondani, hogy azt helyesen értsem, de valami ilyesmi, hogy egyszerűen időt szánni Jézusra, az Istenre, hogy tudjam jobban érteni.
Mit látta azok az embereknél, akik így vágynak Jézusra, vágynak az isteni közelségre, és elmennek mondjuk egy lelki gyakorlatra?
Mikor eljönnek az emberek, akkor így megfogalmaznak valami vágyat, hogy mit is szeretnének a lelki gyakorlattól. Uh-huh. És amikor pedig elmennek, és megkérdezzük, hogy na most akkor hogyan mész, akkor a legtöbben azt mondják, hogy tulajdonképpen sokkal többet kaptam, mint amit kértem. Igazából nem is tudtam, hogy nekem erre szükségem van. És az Isten sokkal gazdagabban megajándékozta, mint ahogy gondolta. És úgy mennek el, mint amikor egy virágot megöntöznek is, vagy egy növényt megöntöznek is, kivirul. Tehát látszott az arcukon, hogy itt egy találkozás történt. A találkozásnak van egy ereje, ami megmutatkozik. És aznak van egy fénye, van egy szépsége, ahogy hazatérnek a mindennapokba. Hát ugye lelki gyakorlatokon nagyon sokszor az emberek azért keresik a hivatásukat, hogy hogyan menjenek előre. Azért nagyon jó a lelki gyakorlat erre, mert hogy egy olyan közeg, ahol sok mindent magunk mögött hagyunk, elcsendesedünk, és a csendben letisztulnak a motivációink, mert néha azt nem tudjuk, hogy milyen motivációkból akarunk dönteni. Mi az, ami bennünket mozgat, vagy nem túl önös, vagy nem túl önös lehet úgy is, hogy nagyon akarok valamit, vagy éppen félek, és az is lehet az önösség, hogy nem merem vállalni, mert féltem magamat. De hogy a csendben letisztulnak a dolgok, és nagyon szépen meg tud mutatkozni az, hogy hol van az én helyem. De ez nem azt jelenti, hogy utána nem lesznek nehézségek. Ugye a lelki gyakorlatban is a második héten történik úgymond a választás, de a harmadik hét az a szenvedésnek az ideje, hogy ott maradni Jézussal a szenvedésben, és hogy épp ez megtörténhet azzal is, aki dönt a hivatása mellett, hogy utána neki azt föl kell vállalnia, és lehet, hogy nem könnyű a környezete miatt, vagy mit tudom én milyen dolgok miatt, és hogy vissza kell valahogy mindig találnia ehhez a kegyelemhez, ehhez az érintődéshez, vagy megéléshez, hogy ő kapott egy hivatást. Tehát azt ápolnunk kell.
Hogy kell imádkozni, tanulni? Vagy te hogy tanítasz imádkozni?
Hát én a nagyanyámtól tanultam imádkozni, és azt tanította meg, hogy hogyan kell keresztet vetni. Uh-huh. Ugye, és aztán így a... Nekem sokat jelentett az imádságra való tanulásban az, ahogyan a Jalics Ferenc atya tartotta a lelki gyakorlatokat. Mert az a mód, ahogy ő tanította, hogy megtanította arra, hogy hogyan üljünk, hogyan figyeljünk, hogyan térjünk vissza a jelenlétbe, az egy olyan alapvető magatartás az imádsághoz mai napig számomra, ami azt gondolom, hogy szükséges ahhoz, hogy tudjon megérkezni a kapcsolatban, másik emberre figyelni. De közben ne ijedjen meg attól, hogyha most elkalandozik, vagy gondolkodik, vagy nem tudom, hanem nem baj, az a része a történetnek, hanem újra visszatérni. De az imádságnak sok módja van, sok formája van, ugye, és hogy nagyon sok minden lehet imádság valójában. A kérdés az, hogy az időt rászánom-e a kapcsolatra. Nekem ez az imádság, hogy rászánni az időt a kapcsolatra. Ez lehet teljesen csendben. Nekem ez a kedvenc imádságom most, hogy teljesen csendben az Úr előtt ülni, állni, térdelni, bármit. De hogy van, akinek a szavak segítenek, vannak, akiknek a képek segítenek. Szóval, hogy nagyon-nagyon különböző az imádság, hogy imádkozunk, de egy dologra oda érdemes odafigyelni, hogy az imádságunk ne csupán egy olyan monológ legyen, ahol mondjuk a magunkét, vagy hogy magammal vagyok eltelve, és minél szebbeket akarok megfogalmazni jó Istennek, hanem hogy arra is figyeljek, hogy az Isten is kapcsolatban van velem, és hogy felőle mi jön. Hogy ez egy kapcsolat, tehát nem csak én vagyok, és én, aki küldöm az üzeneteket, hanem hogy egy kapcsolat, ahol a másik oldalról is érkezik a megszólítás, a másik oldalról is jön az üzenet, a másik oldalról is velem vannak, tehát valaki, aki velem van és figyel rám.
Igen. Ez történt a Táborhegyen most? Neked?
Nagyon mélyen megérintett, többek között, de egy érintettség a Táborhegyen, hogy amikor megláttam, hogy... Épp a buszok mögött a parkolóban, ahogy mentem kifele, megszólalt a müezzin lent a faluban, mert egy arab falu van lent a hegy aljában, és egy muzulmán férfi vette a szőnyegét, és nagyon diszkréten félrevonult a kerítés mellé, és elkezdett imádkozni. És ez nagyon megérintett, de megérintettek mindig, amikor ilyen erőteljes vallási kifejezésekkel találkoztam. És ez igaz egyébként a Szentföldre, tehát mind a muzulmánok, mind a zsidók, de a keresztények részéről is, hogy erősek a vallási kifejezések. Nagyon erős identitást sugároznak ezzel, és hogy ezek is olyan dolgok, amik megérintenek. A Táborhegynek inkább maga a szépsége, a csendje, a békéje. Ugye az Isten jelenléte, ahogy ott van.
Ez picit szimbolikus ugyan, de mégis, mint hogy az ő csendjében, ebben a mély békességben, vagy más emberek kifejezésmódjában, mint hogy ő mutatna most valami.
Hát meg ugye az, hogy velem van, tehát ezt megtapasztalom, hogy velem van, hogy tényleg ott van és vezetett, mert egy azott ponton már elbizonytalanodtam, és azt mondtam, hogy hát lehet nem akarja, hogy fölmenjek a Táborhegyre, hát most már egyszerűen ennyi akadályt, most már nem... De van még egy következő lépés, na jó, ha van, akkor azt megteszem. Ami rajtam áll, azt mindent megtettem, és feljutottam. De ez igaz a lelki életre egyébként. Nagyon igaz a lelki életben, hogy ahhoz, hogy elérjünk egy célt, vagy eljussunk valahová, akadályokat kell legyőznünk. De ezt ismeri így a néplélek is. A népmesék hányszor erről szólnak, hogy amikor a királyfi el akar jutni, mit tudom melyik palotába, hogy a királylányt feleségül vegye, vagy megtalálja, hogy rengeteg kihívásnak van kitéve. Igen. És ez történik az imádságban, ez történik akkor, amikor keressük a hivatásunkat, a helyünket a világban, ez történik az életünkben, de hogy a nagy ajándék benne az, hogy megéljük, megélhetjük, hogy legalábbis megéltem, hogy az Isten ott van, és hogy vezet. És hogy igaz, hogy akadály, de nézd, csak sikerült, tovább jutottam. Szóval, hogy így, és ennek ez ad egy mélységet, tehát amiért megküzdesz, az értékesebb lesz számodra.
Mi segít elemért azt a pontot megtalálni, amikor az akadályokat le kell győzni, vagy ez már túl sok, és annak a jele, hogy nem kell tovább menni? Ezt megkülönböztetésnek nevezzük így a saját belső nyelvezetünkben, mert ezek a belső, ahogy Szent Ignác fogalmazza, a belső megmozdulások, lelkek, belső hang, ott van az Úr jelenléte, és ott van ez a sötétség, az félelmeink, az akadályok, nem fog menni. Hol te, hogy találnád meg, mi a pontja annak, hogy na,
ez nem mindig könnyű, és pont ezzel küzdöttem, hogy vajon nem értek valamit, hogy lehet nekem nem kell fölmennem most a Táborhegyére, vagy én most nagyon erőteljesen küzdök valamiért, mert én olyan vagyok, hogyha valamit kitűztem, akkor azért én azt megcsinálom, amíg rajtam áll. Szóval valahol, hogyha nem sikerül, akkor feladom, de amíg rajtam áll, és van lehetőségem arra, hogy egyet lépjek előre, akkor tovább lépek. És ezt megéltem, ez a történetemhez tartozik többször, hogy amikor valami úgy tűnik, hogy nem sikerül, de van még egy lépés, azt a lépést meg kell tennem. És akkor olyan érdekes, hogy legtöbbször akkor villan föl valami. És tudod, ez így van az imádságban is. Hányszor megtapasztaltam, vagy láttam is lelki gyakorlatok kísérésében, hogy amikor az emberek elcsendesednek, akkor eljutnak egy mély pontra, ahol minden értelmetlen, miért vagyok itt, minek jöttem, értelmetlen itt ülni, csendben, semmit nem csinálni, jobb lenne otthon végezném a dolgomat, annyi feladatom van, minden össze tud jönni, frusztrációtól, félelemig, szomorúságig, minden. De hogyha ott marad, tehát fontos, hogy ott maradni, és kivárni. Tehát, hogyha ott marad, és ki tud várni, akkor egy adott ponton így az imádságban, vagy a lelki gyakorlatban megjelenik a fény. Ugye ez a föltámadásnak a mozzanata, hogy ott vagy a kereszthalál, vagy a frusztráció, mindent feladók, és akkor megjelenik a fény. És ez a kegyelemnek az érintése. Van a megkülönböztetésnek a módszer, az nem egy olyan automatizmus, hogy most bedobom a pénzt, és akkor kiadja a választ. Tehát ezért dolgozni kell, és újra revideálni kell azt, ami történik. De hogy alapvetően igaz, hogy sokféle hatás ér bennünket. Tehát a saját magunk gondolatai, meg minden, de kívülről is, belülről is, sokféle hatás ér, és néha nehéz eligazodni. És tulajdonképpen azt vizsgálhatom meg, jó egyébként egy kísérő, mert azért egy kísérő segít abban, hogy tisztán lássak, és ne eltévedjek a magam gondolataiban, vagy az ítéleteiben. Viszont egy idő után ki fog rajzolódni, kitisztul. Tehát ami az Istentől jön, az mindig, annak van egy ereje, békéje, szabadsága, és összhangban van a hitünkkel. Tehát nincs olyan, ami a hitem ellen megy például, tehát összhangban kell lennie. Nyilván Szent Ignác tudja azt, hogy ugye a kísértő így mondja képes arra, hogy a jó látszata alatt is félrevezessen embereket. Ezért fontos a kísérő, mert néha jó látszata alatt elindulok, de nem biztos, hogy éppen az a jó, meg az előrevezető út, ami az Istentől jön.
Ezt a témát egyébként nagyon sok cserkészvezető, regnumvezető, aki rábban bízva iskola, közösség, nagyon hasonló dinamikát élnek meg, mert szolgálnak, mert szeretnek, mert másokért élnek. És közben ott van az a határ, hogy elkezdenek kifáradni, kiégni, és pontosan azok a terek, amit az Isten adna nekik, vagy vágyna nekünk, neked, nekem, ott azok mennek el, ilyenek szoktak eltűnni, az én tapasztalom, alvás, olvasmányok, imádság ideje, sport, és akkor megmarad a munka, és utána pedig a vége az nem lesz jó. És mint hogy ez lenne a jó látszata valami.
Igen, így van. Tehát, hogy közben egy ajándék annak az embernek, amit ő tesz, mert hogy másokon segít, ez neki egy ajándéka, hogy ezt ő nagy szeretettel is önzetlenül tudja végezni. De közben ugye van egy felelőssége saját magára nézve is, meg a környezetére nézve, hogy azért értük is felelős vagyok, vagy hogy hát az egyensúlyt megtalálni. A közösségi megkülönböztetés, ugye az egy külön út, amit próbálunk így tanulni, vagy jobban elmélyíteni a társaságunkban is. Ahhoz viszont, hogy a közösségi megkülönböztetést gyakorolni tudjuk, nagyon fontos az, amiről beszél a 36. általános engyülésünk, hogy a lelki beszélgetéseket, vagyis az imádságos megosztást, mondanám inkább így, gyakoroljuk. Ez azt jelenti, hogy képes vagyok arra, hogy befele figyeljek, hogy meg tudjam fogalmazni azokat az érintődéseket, lelki tapasztalatokat, amik érnek engem, és ezt képes legyek artikulálni, kifejezni. De ez még mindig nem elég. Ehhez kell egy nagyon másik nagyon, nagyon fontos képesség, a meghallgatásnak a képessége. Igen. Tehát, hogy meghallgatom a másikat, az ő tapasztalatát. És hogyha erre így képes vagyok, akkor bele lehet állni egy közösségi megkülönböztetésbe, amikor ugye azt tesszük, hogy közösen keressük az Isten akaratát. És ez egy nagyon-nagyon szép út vagy imádság. Mert miközben együtt imádkozunk, a közösség is formálódik, és közös élményé válik az, hogy az Isten munkálkodik, és hogy velünk van. Egyébként, amit a Ferenc pápa tesz a szinodális úttal, az nem más, mint ez. Nekem nagyon szimpatikus, mert amit látok, hogy valójában ez a szinodális út, Ez egy lelki gyakorlatos folyamat.
Igen.
Emlékszel rá, hogy mikor elkezdjük a lelki gyakorlatot, ugye van a fundamentum, de utána így az első hét, amikor mi történik, összezavarodunk, nem értjük, krízisbe jutunk, ugye. Hát nem ez történik a szinodális úttal. Néznek, hogy az egyházban egyszerűen nem értik az emberek, nagyon sok küzdelem, értetlenség, minek, van-e értelme ennek. És közben, amit a Ferenc pápa tesz, hogy úgy hív meg egy útra, hogy ő azt hiszem hisz abban, hogy az egyház, mint Isten népe képes közösen felismerni az Isten hívását. Hogy most az én hangom eljut-e, nem tudom, Rómába vagy hová, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy azokkal, akikkel együtt élek, együtt vagyok, hogy tulajdonképpen velük egy közösségé formálódom azáltal, hogy együtt imádkozunk, hogy odafigyelünk egymásra, meghallgatjuk, hogy kiben mit tesz az Isten, hogyan mozgat bennünket az Isten egyénenként, és ez összeadva ez tulajdonképpen mit jelent. És hogy nem pedig előre gyártott programokat vagy víziókat dolgozunk ki, nem ez a szem közösségi megkülönböztetés, hanem az, hogy tulajdonképpen minden nélkül, előzetes program, terv, elgondolás nélkül odaállok az Isten elé. Lehet, hogy valami témát, tehát témám persze van, de hogy a megoldást keresve, hogy hogyan szeretnéd, hogy tovább haladjunk.
Rómába fogsz menni, a Germanicumet Hungaricumnak a kispap képzésben veszel részt, mint lelkivezetője a leendő papságnak. Hogy nézel előre erre a szolgálatra most?
Örülök neki, ajándéknak élem meg. Ugyanakkor ilyenkor bennem van az is, hogy vajon hogyan fogom én ezt tenni. Hát ugye ez mindig így van mindennél, amikor egy új feladat előtt állunk, hogy hát jó, ez szép, meg örömmel, de vajon? Ez a vajon ott van. Amikor Tabgában voltam a kenyérszaporítás helyén, mondtam az úrnak, nézd, van nekem egy feladatom most, én ami kevesen van, én ide teszem, te aztán majd csinálsz, amit akarsz vele. Tehát, hogy nagyjából ezzel a hozzáállással megyek, vagy készülök erre a feladatra, lelkeket segítve az Isten felé, ugye ez az, ami egy legfontosabb feladatunk Ignácnak, ez volt a fő célkitűzése, hogy segítse a lelkeket, ezért ment el a Szentföldre. És azt gondolom, hogy ez a spirituális, lelkivezetői feladat éppen erről szól, hogy a lelkeket segíteni, és annak örülök, hogy azokat segíthetem, akik majd bízom benne, hogy tovább tudják adni a híveknek, akiket majd az Úr rájuk bíz.
Van-e valami benned videó, amit szívesen mondanál most azoknak, akik nézik ezt a Montserrat Jezsuita vlogot, akik követnek bennünket hétről hétre? Van-e valami így a szívedben, amit szívesen megfogalmaznál?
Hogy higgyék el, hogy az Isten a mindannyiunk életében csodákat tesz. Ott, ahol én kevésnek élem meg magam, ott az Isten kiegészít dolgokat. Tehát, hogy merjék bátran keresni a hivatásukat, és merjék azt fölvállalni. Tegyenek érte. Tehát, hogy az, hogy a hivatásom, hogy mi, és csak úgy várok, attól nem lesz hivatás. Tehát, hogy útra kell kelni, meg kell tenni a lépéseket. Menjen el egy csendbe, menjen el a szegények közé, dolgozzon közöttük, elmehet Arlóra, van ott egy nagyon szép missziónk a romák között, szóval, hogy tegyen valamit, ami igazából kimozdítja a megszokott életéből, és bízzon abban, hogyha megérintette őt a jó Isten, hogyha valamit megértett és sejt valamit, akkor merje rábízni magát. Mert Szent Ignácnak a mondása nagyon kedves számomra, hogy nagyon kevés embernek van elképzelése vagy tudása arról, hogy az Isten milyen nagy dolgot alakítana, hozna ki az életéből, ha feltétel nélkül ráhagyatkozna az ő vezetésére.
Köszönöm, és hát köszönöm nektek is, köszönjük nektek is, hogy figyeltetek, hallgattatok bennünket, velünk voltatok. Várunk benneteket vissza, egy hét múlva.
Figyeljetek, arra kértek engem, hogy elmondjam nektek, hogy ha tetszett ez a beszélgetés, akkor legyetek szívesek, iratkozzatok fel a Montserrat Vlog YouTube csatornájára. Sziasztok! Isten áldjon!